Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Kétszer van oktatási világnap a kalendáriumban, az egyik október 5-e, a másik január 24-e, de hát valójában az ősz, azaz iskola kezdésről szól, ezért tűztük a tetőterasz témájaként az oktatást, jelesen a hazai közoktatást. A műsor meghívottja pedig Kallós Zoltán államtitkár, aki éppen terepen van, de időt szakít arra, hogy belépjen a tetőteraszra. Köszönöm, államtitkár úr, hogy velünk tart.
Kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és örömmel veszek részt a műsorban.
Megvolt már a nagy beiratkozási hullám, mi egyeztettünk arról, hogy erről az évkezdésről egy műsort fogunk összehozni, és akkor ön azt javasolta, várjunk még, amíg leülepednek a dolgok, még túl friss ez a szeptember elejei állapot. Most pillanatnyilag mit tudunk elmondani, hogy mindenhol, ahol volt lehetőség rá, kitöltöttük a kereteket, most főleg a magyar tannyelvű osztályokról beszélek, hol kellett újabb összevonásokhoz folyamodni, és egyáltalán van-e olyan eset, hogy valamelyik gyerek kimarad, és ott keresi a szülő meg a gyerek a B variánst?
Igen, akkor, amikor először beszéltünk erről, akkor valóban azt javasoltam, hogy térjünk vissza egy később időpontba, ugyanis ilyenkor évelején, ameddig az iskolák be nem töltik, gyakorlatilag a minisztérium rendszerébe fel nem töltik a diákok adatait, addig nem tudjuk pontosan, hogy hány diák is van gyakorlatilag a rendszerben. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ez picivel 150 ezer alatt van, ami a magyar tagozaton tanuló diákokat jelenti, azt jelenti, hogy 149.780. Arra pedig, hogy hogyan sikerült megtölteni, illetve hol sikerült megtölteni a keretet, arra egy jó példa az, hogy ott, ahol nagyon komoly problémák voltak, és Szórványban, ahol nagyon kevés gyermekünk van, ott is sikerült elindítani mindazokat az osztályokat, amelyeket javasoltuk. És erre egy élő példa az az, hogy például ebben az oktatási esztendőben Lupényban 2 gyermekkel indult magyar tagozaton 5. osztály. Úgyhogy igazából megszűnni osztályok csak ott szűntek meg, ahol már a minimális alapfeltétel sem lett teljesítve, annak érdekében, hogy osztály legyen, vagyis ahol már nem volt egyáltalán gyermek. Történt ilyen megszűnés óvodai csoport esetében is, illetve osztály esetében is. Például Fehér megyében volt olyan eset, ahol egyszerűen nem volt gyermek, akit beirattak volna az óvodába. Éppen ezért ugye ott már értelemszerűen ebben az évben nem működik magyar tannyelvű óvodai csoport, de azért hangsúlyoztam ki, hogy ebben az évben, mert úgy döntöttek a helyiek, hogy nem a teljes megszűnést kérik, hanem csak a felfüggesztést erre az esztendőre, úgyhogy reményeink szerint még ott is majd tovább működni abban az esetben, hogyha ez indokolt lesz, vagyis hogyha lesznek gyermekek. Úgyhogy nagyon sok esetben is a legtöbb esetben sikerült a törvények adta keretek közé beférni, sikerült elindítani az osztályokat ott, ahol erre a helyi közösség igényt formált, és ez amellett, hogy annak a következménye, hogy a tavaly életbe lépett új oktatási törvény is jogokat biztosít, sőt bővített a kisebbségi jogokat. Emellett nagyon fontos az is, hogy a helyi döntéshozók a helyi döntéshozásba tudjanak beavatkozni, becsatlakozni, és a kisebbségeknek, a magyar közösségek számára kedvező döntéseket meghozni.
Önnek a munkakörében a többi kisebbség is oda tartozik, vagy kimondtan csak a magyar nyelvű közoktatásért felel?
Nem csak a magyar nyelvűért, hanem minden kisebbségért, úgyhogy ez egy picit összetettebb feladatkör, viszont a Romániában kisebbségi nyelven működő osztályoknak több mint 85%-a az a magyar tannyelvű osztályokból áll, úgyhogy bár nem csak a magyar közösségre kell figyelni, és bár jóval kisebb arányban vannak más kisebbségekhez tartozó tannyelvű osztályok, viszont ott sok esetben sokkal nagyobbak a problémák, ugyanis majdnem mindenhol nagyon-nagyon kis létszámokkal igyekszünk fenntartani osztályokat, és természetesen ott, ahol tudjuk, ugyanúgy támogatjuk ezeket az osztályokat is, illetve óvodai csoportokat, mint a magyar tannyelvű csoportokat.
Igen, gondolom, hogy az oktatóknak az utánpótlása is sokkal bonyolultabb. Például a török nyelv oktatás esetében, bár azt, ha jól tudom, opcionális módon oldják meg egyelőre. Na de visszatérve erre az évkezdésre, ugye mindig vannak ezek a keretszámok, lehet követni azt, hogy a tanuló populáció az körülbelül számszerűen éppen mekkora, és hát ebből meg egy dinamikát magát is ki lehet mazsolázni, hogyha évekre visszatekintünk. Ebből meg az látszik, hogy román és magyar, vagy többségi és kisebbségi szempontból egyaránt csökken, folyamatosan csökken az a létszám, az a nagy halmaz, amit mi közoktatásban ugye tanuló ifjúságnak szoktunk nevezni. Ez, hogyha most elmúlt a beiratkozás és minden ezzel kapcsolatos gond, milyen mértékben foglalkoztatja a minisztérium illetékeseit? Magyarán arra vagyok kíváncsi, hogy ennek a folyamatos csökkenésnek, amely nem mindig egyenletes, időnként felgyors, időnként lassabb, de azért a trend egyértelmű, hogy ennek hogyan próbál a, nem a végére jutni, hanem egy megfelelő szakmai választ megfogalmazni maga a minisztérium. Miként gondolkodik, mondjuk úgy, hogy hát középtávon legalább?
Ugye elsősorban az iskoláskorú populáció csökkenésének az okai, azok demográfiai okok. Itt nem feltétlenül az oktatási minisztérium az, aki az első vonalban kell legyen, bár tény is való, hogy az oktatási minisztérium is foganatosíthat olyan döntéseket, amelyek hozzájárulhatnak akár a demográfiai mutatók javulásához. És jó példa erre az, hogy évekkel ezelőtt, még 3 évvel ezelőtt a bölcsődei oktatás az gyakorlatilag nem tartozott az oktatási rendszerben. Tehát az akkor működő bölcsödék, azok az önkormányzatokhoz tartoztak teljes egészében, teljes mértékben. Az önkormányzatok tartották fenn ezeket, úgy az anyagi költségek szempontjából, mint az alkalmazottak bérének a kifizetése szempontjából. Viszont ezelőtt 3 évvel elindult egy folyamat, és ez az RMDS által szorgalmazott folyamat volt. Akkor kezdtük el áthozni a bölcsödéket, a bölcsödei csoportokat az önkormányzatoktól az oktatási intézményekben. És ez egy jó döntésnek bizonyult. Természetesen ez egy bölcsödeépítési programmal is párosult, ugyanis elsősorban nagyvárosokban nagyon nagy gond volt az, hogy amellett, hogy az önkormányzatokhoz tartoztak ezek a bölcsödék, és nem mindig szakemberek foglalkoztak a gyermekek fejlesztésével, amellett a bölcsödei helyek száma is igencsak korlátozott volt. Az, hogy a bölcsödék átkerülnek lassan most már teljes egészségben az oktatási rendszerbe, ez hát a család helyzetének a megváltozását is hozza maga után. Ugye a szülők akár tudnak újabb gyereket vállalni, akár pedig az édesanyák, ugye az esetek túlnyomó többségben az édesanyák azok, akik a gyermeknevelési szabadságra mennek, tehát gyermeknevelési után könnyebben tudnak munkát vállalni, ugyanis van, ahol a gyermekeiket megfelelő módon fejleszték. És itt a fejlesztésre fektetném a hangsúlyt, ugye még egyszer mondom, akkor, amikor az önkormányzatokhoz tartoztak ezek a bölcsödék, akkor kevés kivételtől eltekintve, hát nem olyan szakemberek foglalkoztak a gyermekekkel, akik ezt tanulták volna, akár a középiskolában, akár egyetemi szinten. Úgyhogy látjuk a folyamatokat, a bölcsödei csoportok száma fokozatosan nő évről évre. Itt nagyon fontos az, hogy ezt a bölcsődeépítési programot ezt sikerüljön megtartani, sikerüljön kibővíteni, annak érdekében, hogy az elérhető bölcsődei helyek száma az megfelelő módon nőjön, és azt látjuk még egyszer, hogy azzal, hogy bekerülnek az oktatási rendszerben, és szakemberek foglalkoznak velük, azáltal már az óvoda, illetve hát később majd az iskolában is reményeink szerint jobb eredményeket tudnak majd elérni. Egyébként, ugye ezelőtt 2 évvel volt egy olyan felmérés, aminek először volt magyar almintája is itt Romániában, és ugye annak a PISA felmérésnek az eredményei azt mutatták, hogy a magyar tannyelvű osztályokba járó diákok picit jobban teljesítenek, mint a román tannyelvű osztályba járó társaik, és ez az adatok elemzéséből az is kitűnt, hogy többek között annak is köszönhető, hogy jóval magasabb volt ezeknek a gyermekeknek a körében azoknak az aránya, akik óvodába jártak már 3 éves koruktól kezdve. Tehát minél hamarabb bekerül egy gyermek a rendszerbe, és szakemberek foglalkoznak vele, annál nagyobb esélye van jól teljesíteni. Úgyhogy nekünk többek között ez is a célunk, hogy a bölcsődei hálózat az tovább bővüljön, minél hamarabb, minél gyorsabban lefedni az ország minél nagyobb területét, annak érdekében, hogy aztán később az iskola elhagyás mértékét azt megfelelő módon csökkenteni lehessen.
Igen, hát az iskola elhagyás megakadályozásának egyik hatékony eszköz ez az after school program is, de maradjunk egy pillanatra még a bölcsödei részlegnél. Itt ugye fölvetődik az, és utalt ön is arra, hogy főleg nagyvárosok vagy urbános környezetben általában aktuális, időnként nyomasztó kérdés. Mit történik a nagyközségekkel, illetve mi történik azokkal a városi agglomerációk szélén levő településekkel, ahol szintén van mennyiségileg annyi gyerek, hogy be lehetne indítani, van rá igény. A szülők jó részt ingáznak, tehát még ez is indokoltá tenni a csoportok beindítását. Mennyire lehet odafigyelni, hogy azért a városvidék, és most itt a vidéket in extenso értem, tehát tényleg a város peremétől pár kilométerre levő települések is, ne billenjen el ez a mérleg, ne legyen az, hogy akkor csak annak van esélye, annak a családnak, aki városon él, és ezért arra kényszerül, hogy beköltözzön, vagy bent maradjon, és igen drága albérletet fizessen például. Hogyan működik ez a valahogy egyensúly igény fele tendáló erőfeszítés? Látszik ez a bölcsődefejlesztési program nagy számaiban, vagy itt menet közben kell időnként árnyalni és finom hangolni?
Természetesen a tendencia az látszik, és azt látjuk, hogy nagyon sok esetben nem csak perem, városperem vidékén levő települések, hanem a városoktól távolabb levő települések is, elsősorban ott, ahol nagyobb falvakról, nagyobb településekről van szó, igényeltek bölcsödéket, vagy pedig bölcsödei csoportokat indítottak a már meglévő óvodákban, óvodaépületekben, ugyanis erre is lehetőség, nyílt lehetőség adódott. Itt igazából az, hogy ez a városvidék verseny hogy dől el, és kinek a javára dől el, ez nagyon sok minden múlik azon, hogy az illető vidéki oktatási intézményben milyen munka folyik, gyakorlatilag milyen menedzsmentje van ennek az oktatási intézménynek. Mert sajnos ki kell mondjuk azt is, hogy mindenen túl, hát az oktatásra is úgy tekint az emberek többség, a társadalom nagy része, mint egy szolgáltatásra, és az ember természetesen mindig azt követi nyomon, hogy a legjobb szolgáltatást kapja meg, és különösen igaz ez akkor, amikor a saját gyermekéről van szó. Úgyhogy abban az esetben, hogyha a vidéken beindult bölcsödékben, vagy akár az óvodában működő bölcsödői csoportokban megfelelő a felszerelés, felszereltség, illetve megfelelő a fejlesztő pedagógussal való ellátottság, akkor ott sikeresen fel lehet venni a versenyt, és ezt a szülők is látják és érzik, hogy nem biztos, hogy jó az a gyermekének, hogyha reggel egy órát kell autóval ingázni addig, ameddig a gyermek beír a bölcsödébe. Tehát túl kicsit még akkor arra, hogy ezt a reggeli húzavonát velük megcsinálják. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a feltételek, az alapfeltételek azok nagyon sok esetben adottak, és tekintettel arra, hogy most már 3-4 éve beindultak a középiskolai képzésben is azok a szakok, ahol bölcsődepedagógusokat tudunk kiképezni. Én bízom abban, hogy nagyon hamar ezekbe az újonnan épített bölcsödékbe, az újonnan beindított bölcsödei csoportokba mindenhol frissen végzett és ebből diplomázott fejlesztő pedagógusok tudják majd a gyermekek szolgálatába állítani azt, amit ők megtanultak az iskolában.
After school, mert hogy említettem, ez az egyik nem túl szép kifejezés, mézes madzag, annak érdekében, hogy a lemorzsolódás, a korai iskola elhagyás az aggasztó méreteket öltsön. Itt is két dolog van, ugye, tehát a pénz is a pénz, de ha ezt lebontjuk, akkor egyrészt ugye a költségkeret és a megszervezése ennek a foglalkoztatásnak. Tudok olyan konkrét példát, hogy a tanítónő vállalja a délutáni foglalkozást is, csak hogy ez emberileg, szakmailag egyaránt nagy próbatétel, úgyhogy az lenne az ideális, ha délutáni órákban más pedagógusok tudnának részt venni. Nem ez a jellemző sajnos. Beérjük ezzel a működik, és örvendünk, hogy legalább van, és van egy tál melegétel, meg estig a szülők biztonságban érzik és felügyelet alatt a gyermekeiket. Mennyire bővül ez a rendszer? Mennyire lehet arról beszélni, hogy idén léptékekkel több tanuló élvezheti ennek az előnyeit, mert hogy azért tényleg ez egy elég komoly költségvetési erőfeszítés. Én most nem akarom idézni az éppen aktuális oktatási törvényt, ott csillagászati számokat írnak elő. Ebéd kiosztás szempontjából azt nem fogjuk elérni legalább 10 év múlva se, de hogy pillanatnyilag hol tartunk ezzel az after school-lal, és nyilván a magyar oktatási intézményekre gondolok elsősorban.
Szerintem itt alapvetően kettőbe, vagy külön kell válasszuk magát az After School-t és az országosan működő, a kormány által az Oktatási Minisztériumon keresztül működtetett meleg ebéd, vagy egészséges ebéd programot. Ugye legutóbbi megnevezés az ez, és valóban ott a célkitűzés az, hogy gyakorlatilag a közoktatásban résztvevő, vagy tanuló minden diák megkapja a meleg ebédet. Ez a hosszú távú, vagy középtávú célkitűzés, ez olyan 3 millió diákot és óvodást jelent. Jelen pillanatban kicsivel több mint 600 ezer diák részesül, reményeink szerint részesül ebben a meleg ebédben. Miért mondom azt, hogy reményeink szerint? Ugyanis ilyenkor azok az iskolák, akik bekerültek a programba, azoknak az iskoláknak kormányrendelettel az önkormányzatoknak leosztják a pénzt, és ott pedig helyi szinten kell gondoskodni arról, hogy beszerezzék a egészséges ebédet, amit akár saját konyhában is meg lehet főzni, vagy pedig amit nagyon sokan használnak, vagy igénybe vesznek, azaz, hogy ilyen beszállítóktól catering formájában veszik meg az ebédet. Ugye ez a része, ami az ebédprogram, ezt valóban jó lenne minél hamarabb kibővíteni az oktatási rendszer teljes egészére. Sajnos olyan esetek is vannak, elszórtan ugyan most már, ahol bárki ki lett utalva a pénz, nem sikerült helyi szinten beszállítót találni és működtetni a programot. Na most a másik része az After School, ami gyakorlatilag azt az oktatási intézmények döntik el, ki maga dönti el, mint oktatási intézmény, hogy szeretne egy After School-t beindítani. Ha igen, akkor milyen formában, milyen délutáni foglalkozásokkal. Ezeket a foglalkozásokat és az egész tervezetet ezt be kell nyújtani az illető megyei tanfelügyelőséghez. Akik ezt láttamozzák, jóvá hagyják aztán a tanfelügyelőség vezető tanácsában magának a programnak, az After School programnak a működését. Itt csak egyet tudok érteni azzal, hogy vannak sajnos olyan esetek, amikor gyakorlatilag házi feladatot oldanak meg, vagy inkább ilyen picit csomagmegőrzőként működik a délutáni foglalkozás. Valóban sokkal hatékonyabb lenne az, hogyha olyan tevékenységeket lehetne beütemezni délutánra, ami gyakorlatilag a gyermekek sokoldalú fejlesztését segíteni elő. Ugye ezek lehetnének akár kreativitást, kifejlesztő foglalkozások, akár milyen hangszeren megtanítani a gyermekeket játszani, vagy sport, vagy bármilyen más tevékenységek, amelyek picit eltérőek, vagy nagyon eltérőek attól, ami a közoktatásban, mint megtanulandó anyag gyakorlatilag a reggeli, a délelőtti időszakban a gyermekekkel szembe jön. Úgyhogy ilyen szempontból az iskolákon múlik az nagy mértékben, hogy mennyire tudnak egy széleskörű ajánlatot nyújtani a szülők felé és a diákok felé. Én remélem azt, hogy bővülni fog az oktatási, az új közoktatási törvény értelmében lehet majd ezeket az órákat akár katedra kiegészítésként is a délutáni oktatásban tanított órákat beszámolni, úgyhogy ilyen szempontból is történt előrelépés, viszont valóban még nagyon-nagyon sok munka van hátra, és a tehermentesítés egyik legkönnyebben járható útja lenne az, hogyha sikerülne összekapcsolni a teljesen széles körűvé tett egészséges étkezési programmal, akkor tényleg úgy gondolom, hogy sokkal hatékonyabb lenne az oktatás.
Van ez a támogatott, úgymond After School program, amit az iskola alapítvány már évek óta támogat. Ez most pillanatnyilag ugyanazon a szinten működik, mint a tavalyi évben, tehát darabszám, úgymond ugyanannyi diáknak tudnak biztosítani támogatást arra, hogy ez az After School működjön?
Tudomásom szerint nagy vonalakban igen. Tehát abban az esetben, hogyha például, ugye az iskola alapítvány által működtetett After School keretén belül, ott támogatást kapnak a szülők úgy az ebéd kifizetésére, mint a pedagógusok délutáni foglalkozások kifizetésére. Úgyhogy tőlünk például kérték többen, több megye egyeztetett, Szórvány megyék értelemszerűen, mert ott működik ez a program, hogy abban az esetben, hogyha bekerültek, és ez legutóbb az idei év elején volt, hogyha bekerültek iskolák a meleg ebéd programba, akkor ezt tudják összekapcsolni az iskola alapítvány által működött tevékenységgel. Úgyhogy nagy vonalakban tudomásom szerint ez maradt az előtti évek szintjén. Pontos adataink erről nincsenek, ugye gyakorlatilag ez nem az Oktatási Minisztérium által működtetett és finanszírozott program.
diák statutum, ez hát egy picit fölkavarta a hangulatot, az érzelmeket éppen tanévkezdés környékén. Magyarán arról volt szó, hogy augusztusban elindult egy egyeztetési folyamat, ami a diákok jogállását, szerepkörét, mozgásterét leszabályozta, és ez ugye része a törvénynek. Az egyeztetés egy adott pillanatban megszakadt, és aztán a közlönyben, a hivatalos közlönyben megjelent egy olyan variáns, amivel a diákok, legalábbis a MAKOSZ, akikkel műsort készítettem a témában, de ahogy olvastam a sajtóban, a Román Diák Szövetség sem ért egyet, sőt, folyamatban van egy alternatív szövegnek az összeállítása, amihez éppen zajlik most az adatgyűjtés. A többi között, és ezt kapta fel tulajdonképpen a sajtó, ez a büntető, az úgynevezett büntető szobáknak a kérdése, de hát egyéb is azért ott van, mint kényes kérdés, de ez jött ki elsősorban, és ez került a lapoknak a hasábjaira, vagy a sajtó ezt PC-zte ki, vagy ezzel foglalkozott inkább. Az eddigi tapasztalatok arra utalnak, hogy működik is, nem is. Tehát, hogy egy ilyen felemás sajátos romániai viszonyulás van, hol a könyvtárba kell átsétálnia a renitens diáknak, aki zavarja az órát, hol pedig hát ad hoc megoldások, hol pedig azt ismerik be az intézményvezetők, hogy hát igazándiból nincs is nekik olyan szobájuk, vagy olyan belterük, amit erre a momentumra biztosítani tudnának. Tehát, hogy akkor van egy szándék, van egy törvény, illetve egy ilyen rendelkezés, akarat van is, nincs is, lehetőség van is, nincs is hozzá. Hogy próbálunk ebből kikeveredni?
Elsősorban én úgy gondolom, hogy sajnos vannak olyan élethelyzetek, amikor valóban olyan esetekkel találja magát szemben a pedagógus, hogy egyszerűen gyakorlatilag segítséget kell kérjen valakitől annak érdekében, hogy normális körülmények között a tanórát azt meg tudja tartani. De én szeretném azt hinni, hogy ezek azért mégis elég kicsi arányban vannak jelen az oktatási rendszerben. Természetesen csintalan diákok azok mindig voltak, visszaemlékszünk, hogy mi is voltunk gyermekek, mi is mindig próbáltunk apróbb csíntevéseket elkövetni. Én úgy gondolom, hogy ezek bőven beleférnek az iskolai életbe, a személyiség fejlődésének ebben a korai szakaszában. Na most akkor, amikor bonyolultabb helyzetek vannak, élethelyzetek, és amikor olyan problémák merülnek fel, amit egy tanár nem tud a saját tanóráján megoldani, akkor visszatérek az előző gondolatomhoz, természetesen segítséget kell kérjen. Véleményem szerint ez a büntetőszoba elnevezés ez nagyon-nagyon szerencsétlen megnevezés volt, hogy ez az elsődleges változatban, verzióban jelent meg, amikor ugye gyakorlatilag közvitára lett bocsátva ez a tervezet, és igazából talán emiatt van az, hogy nagyon sokan hát igen negatívan viszonyulnak magához az a rendszerhez, vagy magához a rendelkezéshez. Én se gondolom azt, hogy büntetőszobának kellene nevezni, még egyszer mondom, ez az eredeti, az első verzióban volt így. Na most az, hogy ez mennyire működőképes a különböző oktatási intézmények szintjén, én úgy gondolom, hogy most az elkövetkezendőben a diák szervezetekkel való konzultáció, vagy az első fél év, az első év után levonhatjuk a konzekvenciákat, és akkor bőven ugyanúgy, ahogy más törvénykezés, akár elsődleges, akár másodlagos törvénykezés esetében is lehet ezeken a dolgokon finom hangolni. Abban az esetben van értelme.
Államtitkár úr, mit történt nyáron? Mert ezt végképp nem sikerült tisztázni. Hol akadtak, illetve miért akadtak el ezek a tárgyalások? Mert ha én jól értem, de egészítsen ki, ez a folyamat megrekedt, nem kaptak a diákok visszajelzést arról, hogy akkor ez valamikor folytatódni fog, tehát bekövetkezett egy szünet, egy határszünet, egy hiátus, és utána a következő fejezet az, amikor ők szembesülnek a már hivatalosan megjelentetett szöveggel. Mit kéne tudnunk erről a periódus, ami a megszakadás és a megjelenés között zajlott, vagy a közé lehet datálni, ott mi történt valójában?
Igazából nem tudom, hogy lett volna egy ilyen megszakadás, hogyha a diák szervezetek azt mondják, hogy volt, akkor feltételezem, hogy ők így érezték, vagy lehet, hogy volt is. Viszont én azt tudom, hogy azelőtt, hogy bármilyen rendelkezést miniszteri rendelettel jóvá hagynánk, azelőtt ugye a közvita után, ami a közvita időszakában mindenki hozzászólhat, bárki küldhet módosítási javaslatot, és utána pedig van egy gyakorlatilag egy olyan konzultáció, szituáció, amikor egy gyűlés keretén belül ebbe a konzultatív tanácsban megvitatjuk a különböző tervezetek végső formáját, amelyek aztán majd jóváhagyásra alá esnek majd miniszteri rendelettel, és ugyanúgy ez a diák statutum is átment ezen az egyeztetőn, azért mondom, hogy nem tudom pontosan, hogy miről is van itt gyakorlatilag szó. Egyelőre akkor nem volt olyan jele annak, hogy ugye ebbe az egyeztető szervben, ebben az egyeztető tanácsban benne vannak a szülői bizottságok képviselői, a szakszervezet, pedagógus szakszervezetek képviselői, az oktatási minisztérium képviselői, a diák szervezetek képviselői, az egyetemisták képviselői. Úgyhogy valószínűleg, hogy ez egy olyan forma volt, amit a tanév kezdete előtt el kellett engedni, és tudomásom szerint azok, akik képviselték a diák szervezeteket, azok gyakorlatilag rábólintottak erre a verzióra. Na most az, hogy mennyire van kapcsolatban az országos román diák szervezetekkel a MAKOSZ, azt például jelen pillanatban nem tudnám megmondani, de én úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha ezt a kapcsolatot nagyon szorosra fűznék, ugyanis akár tetszik, akár nem. A román diák középiskolás diák szervezetek, azok gyakorlatilag a diákoknak a 90%-át képviselik, és mindenféleképpen jó lenne a MAKOSZ-nak egy nagyon jó viszonyt és egy nagyon közeli viszonyt ápolni ezekkel a szervezetekkel. Úgyhogy még egyszer visszatérve az eredeti kérdésre, ezen az egyeztetőn ezek a tervezetek közt a diák statutum is átment, aztán lássuk, hogy az első fél év, az első év alkalmazása után hol kell módosítani. Visszatérve még egy picit erre a büntetőszobára, ugye valóban nagyon sok olyan oktatási intézmény van, ahol, és az elsősorban nagyvárosi környezetben, olyan iskolákban, központi iskolákban, ahol a szülők keresik ezeket az iskolákat, hogy odaírassák a gyermekeiket. Gyakran semmire sincs szabad terem, úgyhogy ezt elég nehéz megoldani. Viszont ennek az egésznek akkor lenne értelme, hogyha az a diák, aki valamilyen oknál fogva nem maradhat benne azon a tanórán, mert a pedagógus gyakorlatilag nem tudja kezelni ezt a helyzetet, akkor ennek a diáknak egy olyan szakember társaságában kellene eltölteni azt az órából hátralevő időszakot, periódust, ami gyakorlatilag, aki segít neki megoldani a problémát. Mert minden ilyen viselkedés forma az egy problémából fakad. Meg kell keresni és meg kell találni a miérteket, és abban az esetben, hogyha van olyan pedagógus, fejlesztő pedagógus, iskolapszichológus, tanácsadó, bármilyen más ilyen jellegű szakember, akkor van értelme annak, hogy külön foglalkozni ezzel a diákkal. Addig, ameddig vissza nem tér az élet a normális kerékvágásba. De egyrészt büntetőszobának nevezni nincs értelme, mert ez semmiféleképpen nem egy büntetés kellene legyen, hanem egy segítségnyújtási forma, és másrészt pedig, hogyha nincs szakember, aki ebben az időszakban foglalkozom vele, akkor nem biztos, hogyha a földrajztanár nem tudott órát tartani az illető diák miatt, akkor nem biztos, hogy a biológia tanár az jobb belátásra tudja bírni.
Hát ugyanebben a statutumban egy darab órára van jogosultsága a diáknak évente pszichopedagógiai tanácsadásra, illetve így szól, hogy legalább egy órára. Ami kevés, és szerintem, ugye ahogyan is mondta, nem biztos, hogy mindenütt van szakember. Van itt ennek a szövegnek azért még legalább egy olyan része, és fussunk a végére a statutumnak, ott, ahol van egy kiértékelés, és egy táblázat is, ahol ugye feedbackként a diákok jelezhetik azt, hogy a tanárok, az oktatók szerintük hogyan teljesítettek az év során. Az a meglátása a diákoknak, hogy ezt fél évente kéne legalább, mert hogy az év végéig fölhalmozódhatnak olyan kételyek, gondok, problémák, feszültségek, amelyeket nem érdemes egy esztendőn átgörgetni, és a többi között ez volt a konkrét javaslat, hogy ugye ezt talán szigorúbban, vagy hogy mondjam, ritmusosabban megejteni ezeket a visszajelzéseket, de hát nézzük meg a felvételivel kapcsolatos gondokat. 9. osztályban, de akár 5. is az új törvény értelmében az iskoláknak, amennyiben ezt indokoltnak, látja a tanintézmény vezetősége, szervezhetnek külön vizsgát, tehát a képesség vizsgán kívül még külön megmérettetést, szelekciót. Asztalos Csaba, diszkrimináció ellenes tanácsnak az elnöke egyértelműen hátrányos megkülönböztetésről beszél, amikor ezt a tételt érintettük az egyik interjúban. Hogy lehet ebből kikeveredni, mert most nem csak Asztalos úrnak a véleménye, de szerintem többek meglátása is arról szól, hogy ez nem egyéb, mint egyfajta esélyegyenlőtlenségnek a bebetonozása. És akkor konkrétan el tudom mondani, hogy egy olyan iskolába, ahol mondjuk városi iskola meghirdet egy bizonyos szelekciós kritériumot, nem biztos, hogy a nagyon tehetséges, ám vidéki gyermek, aki szeretne egyébként ott tanulni, neki módja van felkészülni abból a tantárgyból, abból a szakirányból, és olyan szinten, hogy labdába rúghasson.
Hát itt az a kérdés, hogy az illető iskola mit szeretne. Az illető iskola azt szeretné, mint ahogy ez a törvény megalkotásának a pillanatában gyakorlatilag meg lett indokolva, tehát hogy az illető iskola a legjobb diákokat tudja megválogatni bizonyos kritériumok alapján, mert akkor olyan kritériumrendszert kell létrehozni, ami egyenlő esélyt ad a tehetséges vidéki diáknak is, a városi diákkal, vagy pedig bizonyos diákokat akar csak az iskolába bejuttatni. Én úgy gondolom, hogy a beszélgetésünk elején már utaltam arra, hogy talán nem pont ebben a formában, hogy gyakorlatilag az oktatásra úgy kell tekintsünk, mint egy szolgáltatás, és mindenki a legjobbat szeretné a gyerekének, és az iskolák is azt szeretnék, hogy a legjobbat tudják nyújtani, annak érdekében, hogy a legjobbak legyenek, és a legtöbb megelégedett szülővel és diákkal rendelkezzenek. Na most különbség van az 5. és a 9. felvételi között. A 9. felvételi, már azért van különbség, mert az 5. az gyakorlatilag nem is felvételi. Ugye 5. osztályban nem szerveznek felvételit, viszont abban az esetben, hogyha vannak olyan középiskolák, és ez az utóbbi 15 esztendőben, talán 15-20 esztendőben egyre inkább elterjedt, hogy a középiskolák egyre lejjebb mennek, hogy így mondjam azt, nem a színvonalban, hanem gyakorlatilag az oktatási szinteket illetően. Hogyha példaként veszünk egy olyan középiskolát, ahol én is a 2000-es évek elején érettségiztem, akkor abban az időszakban ott csak liceumi osztályok működtek. Utána beindult az általános iskolai szint, és utána pedig az elemi szint is. Na most abban az esetben, hogyha, és szerintem ez nem feltétlenül jó, de ez egy magánvélemény. Abban az esetben, hogyha ezeknek a központi vagy középiskoláknak nincs elemi szintjük, akkor értelemszerűen valahogy ki kell választani azokat a gyerekeket, akik az 5. osztályba be lesznek iratva. Úgyhogy itt valamilyen szintű szelekciót kell végezni, úgyhogy gyakorlatilag ez nem egy kimondott felvételi, hanem egy képesség felmérés kellene, hogy legyen. Ezeknek a képesség felméréseknek a megszervezését gyakorlatilag a megyei tanfelügyelőségek felügyelik, és hát igazából nekik kell arra figyelni, hogy ne menjenek át nagyon-nagyon komoly felvételi vizsga szintű dolgokba. Viszont azt is el kell ismerni, hogy sajnos vannak olyan esetek, ahol elég komoly megpróbáltatás vagy erőpróba ez. Ameddig itt értelemszerűen muszáj valamilyen felmérést, hogy a jelentkező 40 diákból akkor lássuk, hogy ki az a 22-24, aki az illető 5. osztályban fogja folytatni, ugyanis ott nincs elemi szint. Addig a 9. osztálynál ez a probléma ez jóval árnyaltabb, ugyanis gyakorlatilag maga az alaprendszer az maradt. Tehát a 8. végi záróvizsga, és ennek a záróvizsgának az eredménye folytán pedig egy országos hierarchia, és az opciók bejelölése után pedig számítógépes leosztás. Na most akkor, amikor a törvény alkotás fázisában vagy a vitájában ugye felmerült az a lehetőség, hogy akár egyes iskolák vizsgát is szervezhetnek, és ott le van írva végül, aztán nem azok az arányok, mert ilyen 90%-os arányokról beszéltek az első változatok, illetve azokra az iskolákra lesz érvényes, tehát azok szervezhetnek, ahol túljelentkezés lesz. De gondoljunk csak vissza arra, hogy annak idején felvételi rendszer volt, természetesen nem kettős felvételi rendszer, tehát nem volt számítógépes leosztás is, meg felvételi rendszer is, de annak idején felvételi rendszer volt, és hát viszont nagyon-nagyon sokan felháborodtak, vagy felbojdultak akkor, amikor a felvételit gyakorlatilag felváltotta a számítógépes leosztásokon, igazságtalannak tartották a rendszert, és én úgy gondolom, hogy ez olyan szempontból igazságtalan, hogyha van olyan, hogy egy diákot nem világosítanak fel megfelelően, és nem tölt ki elég opciót, illetve nem tudja felmérni azt, hogy az ő vizsga átlagához körülbelül melyik iskolákat, illetve melyik szakokat lehetne, vagy kellene belőni, mint célkitűzés, akkor kimaradhat. És akkor ez egy kellemetlen dolog, mert akkor a következő leosztási fázisban fog csak helyet kapni ott, ahol éppenséggel van, ahol marad, ahol akad. Tehát ilyen szempontból nem biztosít egy esélyegyenlőséget sem, ez a rendszer sem. Viszont pont ezek, akik akkor azt mondták, hogy ez az új rendszer, mármint a számítógépes leosztás az igazságtalan, folyamatosan hallatszanak, és most is, jelen pillanatban is hallatszanak olyan hangok, akik azt mondják, hogy sokkal jobb volt a régi rendszer, akkor inkább legyen felvételi, mert hogy akkor nem a számítógép, és nem a véletlenszerű, természetesen nem a véletlenszerű dönti el, de hogy nagyon sokan így látják. Úgyhogy itt pro és kontra érvek vannak.
Látjuk, de hát itt államtitkár, itt az esély egyenlőségről, mint elvről van szó. Tehát, hogy az sérül, és most hadd maradjak csak éppen egy kolozsvári környezetben. Ne menjünk a város-falu dihotómiába bele, mert ott aztán még több súlyos bító körülményt fogunk találni. Ha most egy negyedbeli diák, akinek a szülei anyagilag nem engedhetik meg maguknak azt, hogy feltunningolják azt a mondom, egyébként jó eszű gyereket, arra a szint, hogy érdemben labdába rúghasson egy ilyen típusú belvárosi felvételi vizsgán, akkor nem tudok mást gondolni, mint azt, hogy a kerettörvény amúgy biztosítja és jogot is garantál arra, hogy ő a közoktatásban 10. osztályig részt vegyen. Akkor ez a kettő az én olvasatomban enyhén egymásnak ellentmond.
Én azt tudom, hogy ennek a javaslatnak, ami végül be is került még egyszer a törvénybe, ennek elég széles körű támogatottsága volt a parlamenti vita során is. A parlament hagyta jóvá a törvénynek ezt a formáját, hogyha jónak fogják látni ennek a megváltoztatását, akkor, mert ugye ezt az oktatási minisztérium nem változtathatja meg, akkor biztos az előbb az ön által is felsorolt érvek mentén ezt akár módosítani is lehet.
Tanárhiánnyal és szakember hiánnyal szembesül a rendszer, immár évek óta mennyire kezd ez a gond nyomasztóvá válni, illetve hát nyilván a minisztérium látja, hogy hány érettségivel tanító helyettes káder van, milyen a rendszerből távozók aránya, és hogyan töltődnek fel ezek a katedrák és tanítói és tanári munkakörök. Hogyan kell erre a kérdésre tekinteni? Talán nem annyira veszélyes és súlyos, mint a szomszédos Magyarország oktatási rendszerében, de azért itt is megjelentek jócskán figyelmeztető jelek, és itt most nem csak arra gondolok, hogy most például egy német szakos tanárt nagyon nehéz hirtelen előszedni, úgymond a tartalékból, ha az éppen aktuális oktató egészség ügyi okok miatt nem tudja folytatni a munkáját, hanem itt már alap, úgymond hard tantárgyak esetében is gondok vannak szakemberek szempontjából.
Valóban vannak gondok, és ez egy elég komoly kihívás. Gyakorlatilag az Európai Unió szintjén talán összesen két ország van, Horvátország és Ciprus, ha nem tévedek, ahol nincs valamilyen formájú pedagógus hiány, legtöbb esetben elég súlyos. Hát onnan indultunk el, hogy valamikor a 2005-ös években, azon a szinten, a 2005-2006-2008-ig terjedő időszakban eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag nem voltak, majdhogy nem egyáltalán nem voltak a rendszerben szakképesítetlen pedagógusok. Utána viszont sajnos egyre kevesebben választották a pedagógusi pályát, és mindazonáltal, hogy csökkent a diák létszám és csökkent az osztály létszám, tehát gyakorlatilag a katedrák csökkentek, mégis a rendszerből a nyugdíjazás, legjobb esetben nyugdíjazás útján távozó pedagógusokat nem sikerült megfelelő módon helyettesíteni. Itt elsősorban jelen pillanatban a legnagyobb problémák a reáltantárgyak esetében vannak, ahol hát matematika, fizika, informatika esetében, akik ezeket az egyetemeket elvégzik, azok inkább a mérnöki vagy az informatikusi pálya felé orientálódnak, mindazonáltal, hogy az elmúlt időszakban a pedagógusok bérei is nőttek, de természetesen nem olyan szinten, hogy ezekkel fel tudjuk venni a versenyt. Emellett valóban gond van az idegen nyelvtanárokkal is, itt helyenként, helyszínenként, vagy régiónként, akár az angol vagy a német tanárok bizonyos fokú hiányával küzdünk. A többi tantárgy esetében nagyjából megfelelő a lefedettség, sőt, vannak olyan szakok is, ahol hát több pedagógus van, mint amennyit a rendszer elbírna, mint amennyire szükség lenne. Ugye például gondolok itt a földrajzra, ahol egy általános iskolában, ahol egy-egy osztályban, az ütő 8-ig, ott a gyakorlatilag a földrajz tanárnak 5 órája van, tehát azt jelenti, hogy 4 iskolából fog egy katedra összejönni, tehát hogy igazából vannak olyan helyzetek is, ahol többlet van. Egyrészt nagyon fontos, és itt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének is volt, már évek óta van egy ilyen, hát egy ilyen pedagógus állásbörze, ahol a különböző megyei tanfelügyelőségek vagy pedagógus szövetségek az első, másod, harmadéves egyetemistáknak, bárkinek érdeklődőnek bemutatják azt, hogy gyakorlatilag miről szól ez a pedagógusi pálya, és hol lehetne leginkább elhelyezkedni az illető megyén belül. Illetve hát ugye kiindulva abból is, amit az előbb mondtam, hogy vannak olyan szakok is, ahol többlet van, mindenféleképpen gondolkodni kell, és rövid távon ez a legkézenfekvőbb megoldás, kézzelfoghatóbb megoldás, az az, hogy megpróbálni átképezni a pedagógusokat azokra a szakokra, amiből hiány van. Elsősorban így sikerült feltölteni a rendszert pedagógusokkal, abban az esetben is, amikor az iskolai tanácsadói szakkör állások megjelentek. Ugye gyakorlatilag itt, akik 15-20 évvel ezelőtt bekerültek a rendszerbe, mint iskolai tanácsadók, azok nem ezt végezték alapképzésként, hanem később átképezték magukat erre a szakterületre. Úgyhogy ez az egyik, ahogy tetszik, a legrövidebb távú megoldás. A másik az az, ami a pedagógusok bérezésével kapcsolatos, illetve az az, hogy most már az új oktatási törvény szerint értelmében most már gyakorlatilag 9 órára, vagyis fél katedrára is lehet címzetesíteni. Éppen annak érdekében, hogy ezt a folyamatos évenkénti újra és újra vizsgázást ne kelljen elviselni azoknak, akik valóban a pedagógusi pályára szeretnének állni. Illetve hát vannak olyan javaslatok is, és pont Kolozsváról kaptunk az elmúlt időszakban olyan konkrét javaslatot, és én nagyon örülök annak, hogy ilyen jelzések vannak, mert ez azt bizonyítja számunkra, hogy nem csak a minisztérium szintjén, nem csak a központi szinten, hanem helyi szinten is nagyon foglalkoztatja akár az intézményvezetőket ennek a pedagógus hiánynak a megoldása. És ugye azt vették észre, hogy gyakorlatilag ugye egyrészt csökken a például fizikából, most mondjuk a fizikát, mert ugye pont erre érkezett egy javaslat éppen Kolozsváról. Amellett, hogy ugye egyre kevesebben végeznek fizika egyetemet, azok is, akik ilyen diplomával rendelkeznek, aztán egyre kevésbé választják a pedagógusi pályát. És éppen ezért gyakorlatilag úgy látják, és én szerintem ez egy helyes álláspont, hogy a pedagógusi pályára való bejutást azáltal segíteni, vagy azáltal elérhetőbbé tenni, hogy gyakorlatilag magának a címzetes vizsgának a módszertanát módosítani, a követelményrendszert annak érdekében, hogy aki például középiskolai szinten szeretne tanítani, annak ne egyetemi szintű fizikából kelljen vizsgázni a pedagógusi pályára való bejutáshoz. Úgyhogy vannak javaslatok, vannak különböző ilyen irányú törekvések, ugyanakkor az új oktatási törvényben most már lehetőség adódik ismét a dupla szakosodásra, ugye ez régen hát nagyon divatos volt, hogy dupla szakkal rendelkeztek azok, akik a pedagógusi pályára álltak. Na most ebben az esetben is, hogyha valaki, tegyük fel, nem földrajz egyetemet végez, hanem egy földrajz történelem szakot, akkor könnyebb esélye van elhelyezkedni ugyanabban az egyoktatási intézményben, mert ebből a két szakterületből már sikerül egy katedrát összehozni.
Igen, szintén Kolozsvárról, a Bábesbolyai irányából jött ez a javaslat, ha jól tudom.
Igen.
Maradjunk meg a vizsgáknál, és arra lennék kíváncsi a beszélgetésünk végéhez közeledve, hogy ez a folytonos változtatása a vizsgák mikéntjének, hogyanjának, időpontjának, ez egyáltalán kinek használ? Tehát most ott állunk, hogy megint másképp érettségizünk, mint tavaly. Tavaly előtt ott álltunk, hogy totál másképp jutottak be 9-be a gyerekek, mint annak előtte. Tehát 3 évig a szülők gyúrták a gyerekek fejét, hogy minden tantárgyból teljesítsenek, mert ugye volt az a 25%-os arány részesedés a 4 év médiájából, átlagából úgymond, aztán utolsó évben meg kiderült, hogy mégsem. Szóval nem értem. Én figyelem a folyamatot szülőként, meg újságíróként, meg egyáltalán kíváncsi emberként, és nem tudom felfogni a rezonját annak, hogy időnként teljesen ötletszerűen megjelennek olyan módosítások, amelyek érdemben csak bonyolítják, csak összezavarják, csak megkavarják a helyzetet, nem látni azt, hogy emögött van egy jól aláducolt érvrendszer, egy szakmai alapozottság.
Hát a 20% előtt volt 50 is, ugye, akkor, amikor a,
ja, igen.
A 9. osztályban
csak hogy állapítkáról
igen, csak azért mondom, hogy ilyen szempontból teljesen igaza van, azért mondom, tehát, hogy...
De hogy három évig abban a tudatban készülnek, hogy minden fontos, és utána pedig, tehát az a gond ezzel az ilyen típusú rapszódikus döntéshozatallal, hogy a rendszerbe vetett hit, vagy abba való bizalom, az megrodja, mert akkor ilyen alapon egyszerűen úgy kezdenek minden évet, hogy meglátjuk, majd úgy is változik.
Az évet úgy nem kezdik meg, hogy meglátjuk, mert ezeket mindig véglegesíteni kell a magának a tanévnek a kezdete előtt, de hogy valóban volt olyan is, hogy 50%-ban számított be, az 5-8-as átlag volt olyan, hogy 20%-ban, viszont ez pont azért lett teljesen eliminálva, mert gyakorlatilag ugye diszkriminatívnak volt tekintve. Nagyon sokan úgy vélték és úgy véleményezték, hogy egy központi iskolában elért 950-es átlag, az nem egyenértékű egy vidéki iskolában elért 950-es átlaggal.
Én ezt megértem, de akkor miért nem lehetett ezt egy felmenőágban azt mondani, hogy a következő 5. osztálytól, aki most éppen 5. lép, onnan számítva nem érvényes ez. Nem az, hogy 3 évig úgymond van egyfajta feszültség és elvárás szint, aztán utolsó évben azt mondják, hogy hát nem, akkor most más a játékszabály.
Igen, hát jogos észrevétel. Az érettségi idei, vagy jövő nyári, ha úgy tetszik, lebonyolításával kapcsolatosan, mert ugye, ha jól értelmezem,
igen,
akkor
erre is
vonatkozott a kérdés. Ugye itt elsősorban az egyik javaslat az arra irányult, hogy a kompetenciavizsgák azok már ne a nyári időszakban, akkor, amikor már befejeződik a tanítás, ne akkor legyenek megtartva a kompetenciavizsgák, hanem picit előrehozva. Én ezt úgy gondolom, hogy nem feltétlenül rossz. A diákszervezetek is felemásan fogadták ezt a javaslatot, viszont én úgy gondolom, hogy azáltal, hogy ezek február-március időszakban lezajlanak, azáltal mindenféleképpen tehermentesítjük a évvégi írásbeli vizsgák időszakában a végzős diákokat, akik érettségire jelentkeznek. Már csak azért is, mert ugye gyakorlatilag ezek a kompetenciavizsgák, ezek hát majdhogy nem szimbolikusak lettek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból teljesen jól vannak elhelyezve ott, ahol most el vannak helyezve. Az írásbeli vizsgák időpontját tekintve pedig azért lettek előrehozva az elmúlt évekhez képest az érettségi időpontja azért lett előrehozva, ugyanis meg az elmúlt esztendőkben, hogy egyrészt abban az időszakban, július elején egyre extrémebb hőmérsékletek és egyre extrémebb melegek vannak, időjárási viszonyok, és olyan feltételek mellett sokkal nehezebb megszervezni magának a vizsgának a lebonyolítását. Másrészt pedig volt egy folyamatos nyomás a szülők és a diákok részéről, ugyanis általában az érettségi, a nyári érettségi, ha úgy tetszik, és az első szakasznak a lezárulása az óvások után, az körülbelül július 13-14-ére tevődött az elmúlt években. És külföldi egyetemek, de román egyetemek is folyamatosan azt kérték a diákoktól, hogy július 15-éig a beiratkozás végett az érettségi diplomát be kell mutassa az illető diák. Úgyhogy itt volt egy olyan nyomás, ami gyakorlatilag úgy gondoljuk, hogy ezt meg kellett lépni, ezt a vizsgák, az írásbeli vizsgák előrehozatalát annak érdekében, hogy a diákok ne arra koncentráljanak, mint egy plusz teher, hogy vajon meg fogják tudni-e kapni időben, készhez tudják-e kapni időben az érettségi diplomát, hanem csak magára a vizsgára tudjanak koncentrálni. Úgyhogy gyakorlatilag ez volt. Na most ezt a rendszert szerintem akár huzamosabb ideig is foganatosítani lehetne, vagy kellene. Ugyanazt tudom erre is mondani, mint arra, amikor ezelőtt 2 vagy 3 évvel ugye élénk vitát váltott ki az is, hogy a tanév szerkezet az hogy nézzen ki, akkor ugye egy időben felröppent az is, hogy évharmadok legyenek megint a fél évek helyett, és végül aztán oktatási modulok lettek. Én akkor is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy nem feltétlenül maga a keret a fontos, hanem az, hogy mivel töltjük meg. De most gyakorlatilag főleg az érettséginél az a fontos, hogy valóban olyan érettségi tantervek legyenek, illetve olyan tételek, amik azt mérik fel, amit a diák tanult. És illetve azt, hogy végre sikerüljön ezeket a középiskolai tanterveket megújítani annak érdekében, hogy tényleg a mostani kihívásoknak megfelelően sikerüljen ezeket a diákokat tanítani, és valóban az iskola olyan kompetenciákat tudjon biztosítani a gyereknek, a felnőttnek gyakorlatilag, ami ahhoz szükséges, hogy az életben el tudjon helyezkedni egy munkahelyen, vagy hogy egy megfelelő közösségi életet tudjon élni.
Mi is elhelyeztük itt a tetőteraszon ezt a 2024-es évkezdést, tanévnyitást a szaktárca államtitkárával, Kallós Zoltánnal, akinek köszönöm, hogy velünk tartott, tisztáztunk egy sor problémát, néhány kérdés függőben maradt, de hát valószínű, hogy ez a lényeg, hogy folyamatok vannak, és reménykedjünk, hogy ezek a folyamatok, történések összességében arról szólnak, hogy az oktatási rendszer és annak a kerete, jogi leszabályozása az minél inkább kövesse az életszerűséget, a hatékonyságot, a logikát, és nyilván a tanuló ifjúság szolgálatában álljon, ne pedig a mindenáron leszabályozni akaró tisztviselők reflexeit tükrözze. Köszönöm, államtitkár úr, hogy itt volt velünk.
Én köszönöm a lehetőséget, további szép estét kívánok.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.